Máté evangéliumából, a 11. fejezetből, a 2-tól a 11. versig fogom olvasni Isten igét. János pedig, amikor hallotta börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, és megkérdezte tőle, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botrákozik meg én bennem. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a látszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban laknak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom nektek, az asszonytól születtek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Imádkozzunk! Dicsérünk mennyei atyánk, mert minden dicsőség, minden hatalom, minden uradalom, minden fejedelemség, minden hatalmasság, minden dicsőség, minden az egész világon, minden a tiéd. Köszönjük neked, hogy te mégis úgy döntöttél, hogy bevonsz ebbe a nagyságba bennünket, ebbe a dicsőségbe. Köszönjük neked, hogy részünk lehet benne. És köszönjük, hogy azt mondod, hogy a legkisebbek a mennyek országában, hatalmasabbak a legnagyobb földi hatalomnál, uradalomnál. Legnagyobb hatalmasságnál. Dicsőítünk téged, mert te így méred a dicsőséget, te így adod. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezzel a bizalommal jöhetünk eléd, hogy akik ígéret hallgatjuk, és hittel fordulunk hozzád, és benned bízunk, mint megváltunkba és Urunkba, azoknak részünk lehet majd ebben a dicsőségben, ebben a fenségben. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan szolgákat küldtél el magad előtt, akik hűségesen hirdették a megváltó eljövetelét, annak árán is, hogy életüket adják, érted? Köszönjük neked ezt, Urunk, és szeretnénk mi is ilyen hűségesen megállni, amikor ma itt vagyunk, hogy ígédet hallgassuk. Kérjük, hogy segíts nekünk, hogy megissuk a szívünket előtted, segíts nekünk, hogy megértsük a te üzenetedet, és meg tudjuk cselekedni mindazt, amit ránk bízol. Köszönjük neked László testvérünket, aki az igét hirdeti ma közöttünk, kérlek, hogy áld meg az ő szájában a te szavadat, hogy hirdesse azt a te szent lelkednek az erejével, hogy az az üzenet jusson el hozzánk, amit nekünk szánsz, amivel a mi életünket akarod megváltoztatni. Hadd imádkozzunk mindazokért a helyekért, ahol ma Isten igéjét hirdetik, különösen is a menekültek között. Hadd szóljon az úgy, hogy életeket keltsen, hogy azok az emberek, akik hallják a te ígédet, azok életre jussanak és megváltozzon az életük. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk a te nevedben, köszönjük, hogy figyelhetünk rád. Kérlek, hogy így áld meg a közösségünket veled és a te ígéddel. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Most egy újabb sorozatba kezdünk. Ez a sorozat egy kicsit rövid sorozat, mert 4 része lesz nagy valószínűséggel. És a segítségünkre lesz majd ez a kép, a 4 küllős kerék. Ez egy régebbi kiadás, az új kiadáson már nincsen rajta ez a szép kép. De a 4 küllős kerék, és az ember az ajánlót olvassa, legalábbis az új könyvhöz az interneten, az a szöveg fogadott bennünket, hogy miért éppen 4 küllős. Mert ahol nehéz, agyagos talaj van, csak ilyen szekérrel lehetett közlekedni régen. A 4 küllő elég ahhoz, hogy teherbíró legyen az a kerék, de kipereg a küllők közül a sár, így lehet vele haladni nehéz körülmények között is. Krisztus a tengely, aki tart minket, s a küllők, amelyek a kerék stabilitását biztosítják, vagyis a lelki növekedést segítik, az ige, az imádság, a közösség és a szolgálat. És erről a 4 dologról lesz most majd a következő 4 vasárnap szó. A függőleges síkon ugye az Istennel való kapcsolatban, az ige és az imádság, a kommunikáció 2 iránya, és a vízszintes síkon az emberekkel való kapcsolatunk, a gyülekezetben a közösség, illetve kifelé a szolgálat, kifelé a misszió. És ma először erről az igéről lesz szó. Én egy olyan történetet választottam, ami szerintem egy kicsit mutatja azt, hogy mi is az az ige, hogy munkálkodik Isten az igén keresztül, Keresztelő János életében, egy nehéz helyzetben. Az az ige, ami munkálkodik, és ott van minden otthonunkban, a zsebünkben is ott lehet, most már inkább és sokkal inkább, mint 100 évvel ezelőtt, mert az interneten is ott van, és majdnem minden telefonon van már mobil internet is, ott van a mobilunkon is, ott van sok otthonban, a polcokon, de az az ige, ami akkor segít rajtunk és nekünk, hogyha nem porosodni engedjük, meg hogyha használjuk. És ez a történet az szerintem, ami sokak életében egyrészt hát nem valós, hogy nem zárnak bennünket börtönbe, másrészt pedig igenis valós, hogy mindannyian kerülünk olyan nehéz helyzetbe, ami igen erősen megpróbálja mi életünket. Keresztelő Jánoson keresztül, de ki volt Keresztelő János? Az az útkészítő, akit Isten elküldött, hogy az Úr Jézusnak az útját készítse, egyengesse. Keresztelő János idős szülőknek a gyermekei, de Isten elhívott szolgája, és úgy nő föl, hogy tudja azt, hogy Isten őt elválasztotta, már anyja méhétől fogva, tudja azt, hogy mi a feladata, tudja azt, hogy mi lesz a feladata, és arra készül 30 éven keresztül. És aztán, amikor eljön az ő ideje, akkor meghallja Istennek a szavát az adott szituációban, és amikor jön Jézus, hogy bemerítkezzék az ő keze által, akkor tiltakozik, hogy hát nem, fordítva kéne, nekem kellene bemerítkeznem a te kezed által, de azt mondja az Úr Jézus, hogy így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Írja Máté a harmadik részben. Tehát fölismeri, és a János evangéliumában pedig azt is olvassuk, hogy bizonyságot tesz arról, azt mondja János, hogy én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Két verssel később pedig, amikor arra sétál Jézus, akkor azt olvassuk, hogy íme az Isten báránya. Mondja ezt Keresztelő János, és nagyon példaértékű az, ahogyan magát Istenhez viszonyítva látja az életben, azt mondja Jézusról, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Olvassuk ezt a János 3:30-ban. Ő buzdítja az embereket, ahogy készíti Jézusnak az útján, hogy térjenek meg, térjenek észhez, lássák meg azt, hogy most mindjárt jön az, akit Isten ígért. Készíti az ő útját, és nem törődik senkinek a személyével, ugye a katonáknak is jól megmondja, a vámszedőknek is jól megmondja, az egyszerű embereknek is megmondja. És megmondja még Heródesnek is. Heródesnek megmondja, Márk 6-ban olvassuk, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Hát ez Heródesnek nem esett annyira jól, inkább az nem esett jól, hogy ugye a nagy publikum előtt mondja talán Keresztelő János, hogy na mit nem szabad a felséges úrnak csinálnia, úgyhogy börtönbe veti. De azért a másik oldal meg szereti őt hallgatni, és nem tudja eldönteni, hogy mégis hova álljon, szereti őt hallgatni, de hát az, amit mond, az azért még se kéne annyira meghallani. És aztán tudjuk, hogy amikor így nem tudja az ember, hogy hova álljon, előbb-utóbb hova vezet, hát tudjuk azt, hogy mi lett Keresztelő Jánosnak a vége, pont Keresztelő János börtönében. Keresztelő János, hát ez egy ilyen szabadabb fogság lehetett ebben az időben, mert még bejárnak hozzá Jánosnak a tanítványai, és hozzák a híreket. Hozzák a híreket Jézusról, akit ő ugye bemutatott, és mondják neki, hogy mi történik, mi minden történik. És az, amit hall, az kétségbe ejti Keresztelő Jánost. Elbizonytalanodik. Lukács a 7. részben konkrétan leírja a történetet is, amelyik kiváltja ezt a kétségbeesést, vagy elbizonytalanodást Keresztelő Jánosnál. Az egyik történet, amikor a kapernaumi századosnak a szolgáját meggyógyítja. Egy pogány embernek a szolgájára így figyel Jézus. A pogányokat inkább ki kéne verni az országból, mint hogy az izraelitáknak a ígéret földjét elbitorolják. De a konkrét eset, amelyik kiváltja belőle ezt a bizonytalanságot, a naini özvegy fiának a föltámasztása, az egyetlen fiának a föltámasztása. És miért bizonytalanítja el Keresztelő Jánost? Úgy tűnik, mintha Jézus nem úgy cselekedne, mint ahogy ő azt elvárta, és ezért elküldi a két tanítványát, és azt mondja, hogy tényleg, te vagy az eljövendő, vagy valaki mást várjunk. Biztos, hogy sok gondolata lehetett Keresztelő Jánosnak, amikor egyedül van abban a börtönben. Legalább négy dologra gondoltam én ennek a kérdésnek a kapcsolat kapcsán. Az egyik az, hogy Jézus nem törődik velem. Gondja van a kapernaumi századosra, a szolgájára, egy pogány embernek a szolgájára, gondja van egy naini özvegy fiára, egy naini özvegyre, egy asszonyra, de az ő szolgájára, aki megmondta az igazat, aki az ő útján járt, aki az ő útját készítette elő, velem nem törődik. Úgy mutatkozott be Jézus annak idején, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Hát nem úgy néz ki. És azt mondta, és dicsérte azokat az embereket, akik meglátogatják a fogságban levőket, a börtönben levőket, és Jézus egyetlen egyszer sem látogatta meg Jézust a börtönben, Jánost a börtönben. Valahogy nem áll össze a kép. Kihez forduljak az én nyomorúságos, ínséges időmben, ha már Jézus sem figyel rám? Fontosabb neki egy százados, annak a szolgája, fontosabb neki egy asszony, egy özvegyasszony, annak a fia. És ugye, hogyha még ezt tetézzük, miért van János börtönben? Azért, mert Isten útján járt, mert nem nézte embereknek a személyét, mert az igazat mondta, és megmondta, tekintet nélkül a delikvensre is, Heródesnek is az igazat. Miért jött Jézus? Hogy az igazságról tanúskodjon. Tehát Jézusnak az igaz ember mellé, az igaz szolgája mellé kéne odaállnia. Jézusnak az igaz ügy mellé kéne odaállnia. És nagyon nem úgy néz ki, hogy odaállna. Kihez forduljak akkor még nehéz helyzetemben? A másik gondolat, hogy Jézus nagyon nem azt teszi, amit tennie kellene. Ahogy bemutatta János Jézust, azt mondta, hogy ő ítéletet fog hirdetni. A fejsze már oda van készítve a fák gyökeréhez. És mindjárt eljön valaki, az eljövendő, a megígért, aki használni is fogja azt a fejszét. Aki tüzes szentlélekkel fog megkeresztelni mindenkit. Jól oda pörköl. Aki megmondja a maga igazságát, de ő hatalommal is fog beszélni. És ezt várja Keresztelő János, hogy tényleg ez, aki ilyen hatalommal fog beszélni, majd megmondja az igazat. És erre mit lát? Magához ölel mindenkit. Hát milyen tanítványai vannak? Egy vámszedő, tolvaj, halász emberek, neve nincs emberek. Aztán együtt eszik, iszik bűnösökkel. Mindenkinek megbocsát. Még a házasság törésen ért asszonynak is megbocsát. Mindenkit magához fogad. És hol van itt az ítélet? Amiért jött, azt úgy eltolta valami beláthatatlan időkre, pedig Keresztelő János tudta, hogy ítéletet fog hirdetni az eljövendő, és most nagyon nem úgy néz ki, hogy azt csinálja, amit tennie kellene. Keresztelő János bemerített, és mindenkinek azt mondta, hogy térjetek meg, és akkor merítkezzetek be. És Jézus senkit nem merít be, nem keresztel meg, mondja, hogy térjetek meg, de hát még annak az asszonynak, aki tetten értek házasságtörésen, Még annak is megbocsát, anélkül, hogy olyan nagy változás lett volna az életében. És gondoljunk ugye a kereszten függő Latorra, aki még aznap vele lesz a paradicsomban, mondja neki Jézus, pedig nincs életváltozás. Nem áll össze a kép. Talán valamit félreértett, ez a harmadik. Keresztelő János félreértette, hogy Jézus nem is az a megígért messiás, aki eljövendő. És az egész életemet egy félreértésre alapoztam, és úgy éltem le az egész felkészülési időmet, hogy nagyon mellé ment az egész, hogy félreértettem, hogy ő tényleg nem az Isten fia, nem ő az. Valamit rosszul láttam, amikor leszállt rá a galamb. Valamit félreértettem. És nem csak én értettem akkor félre, hanem azok az emberek, akiket én vezettem. Félrevezettem őket. A saját tanítványaimat átengedtem neki. Én nem tudom, hogy hány ember küszködik azzal, hogy félreértettem Isten vezetését. És talán nem jó iskolába iratkoztam be, és nem jó pályát választottam, és nem jó munkahelyre jelentkeztem, vagy nem jól házasodtam. És aztán örlődünk éveken, évtizedeken keresztül, mert nem tudjuk elfogadni Isten vezetését, mert azt gondoljuk, hogy engem nem jól vezetett, nem úgy munkálkodott bennem, valamit félreértettem. És a negyedik, ami ezekből következik, hogy Keresztelő János ott van a börtönben. És olyan nagyon kiút nincsen. De az a nagy kérdés, hogy van még nekem feladatom, vagy elvégeztem azt a feladatot, amit rám bíztál. Vajon van még teendőm, vagy ott, ahol éppen vagyok, ott jó helyen vagyok. Beszűkült hely, síralomház, nincs jó vége, de a helyemen vagyok. És ez a nagy kérdés, hogy elvégeztem-e az életcélomat, amire Isten elhívott, amivel Isten megbízott, azt végig megtettem, a helyemen voltam, és a helyemen vagyok-e most. Vagy van még, amit Isten rám bízott. És Jánosnak talán nem azon kell mindenáron munkálkodnia, hogy kikerüljön a síralomházból, és látjuk is azt, ahogy az Úr Jézus válaszol neki, hogy nem azon dolgoznak, hogy kikerüljön és valami puccsot hozzanak létre, vagy lerombolják a Bastille-t, hanem valami teljesen más bízatot rá. És látjuk azt, hogy itt van egy nagy proféta. És ezért akartam, hogy felolvassuk a következő szakaszt is. Én a második feléről már nem akarok beszélni, amikor Jézus arról beszél, hogy azért János egy hatalmas proféta volt, a proféták között a legnagyobb, sőt, a profétáknál is nagyobb. És még egy ilyen ember is el tud bizonytalanodni. Hát valóban, hogyha csak a környezetre, a fizikai állapotunkra nézünk, a testre, amely minden nap gyöngül, vagy csak ezekre a külső környezeti hatásokra, akkor el tud kedvetlenedni az ember, akkor látja a keserűséget, akkor látja az, hogy mennyire nincs okunk az újongásra, és látjuk, hogy egy komoly, a prófétáknál is nagyobb ember is hatása alá tud kerülni ezeknek a dolgoknak. De nézhetnénk Illést, amikor a Kármelhegyi ítélet után, amikor Isten hatalmas eszköze volt, mégis elbizonytalanodik és összecsuklik, de említhetnénk Mózest, említhetnénk Jóbot, említhetnénk Jeremiást is, akik mind nagy szolgái voltak Istennek, és ők nem azt firtatták, hogy van-e Isten, hanem hogy az adott szituációban velem van-e még, hogy az ő útján járok, illetve hát őtőle kapott feladatomban, ő még mindig velem van-e? Ez a nagy kérdés, hogy ő még mindig velem van-e? És Jánosról úgy beszél Jézus, hogy őt nem lehet csak úgy lesöpörni, hogy mozi műsor volt, hogy mint a Hortobágyon, a Déli báb, azért mentetek ki a pusztába valami szenzációt járni. Nem. Ő Isten nagy szolgája volt. Ő Isten kezében egy jó eszköz volt. De egy ilyen nagy embert is meg tud próbálni a nyomorúság, egy ilyen szituáció, a börtönben, egyedül, kilátástalan helyzet, stb. Stb. És akkor Keresztelő János fölteszi a nagy kérdést, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Ő kérdez ebben a nyomorult helyzetében, mert én úgy gondolom, hogy nem az a baj, hogy ilyen nehéz helyzetben vagyunk, hanem amikor nem kérdezünk, és megtartjuk magunknak ezeket a problémáinkat. És amikor igazából a büszkeségünk akadályozza meg, még azt is, hogy magunknak bevalljuk azt, hogy hát Istennel is problémám van, és hogy az, amiben vagyok, amilyen helyzetben vagyok, hogy senki nem figyel rám, még Isten sem. A büszkeségünk okozza azt, hogy bűnbe esünk, hogy nem kérdezünk, nem valljuk be magunknak sem, és nem kérdezzük meg, vagy nem keresünk magunknak olyan embert, akivel együtt talán megkérdezhetnénk Istent is. Azt kérdezi Istent Jézustól, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. És olyan bölcs az, ahogy Jézus majd válaszol neki, és nem azt mondja, hogy te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod, ugye, ahogy Nikodémustól megkérdezi. És kaptam már ezt a kérdést, hogy hát te neked ezt tudnod kéne hivatalból. Nem tudod. És miért alakul ki az a kultúra bennünk, a gyülekezeteinkben, hogy ha kérdez valaki, akkor már olyan ferde szemmel nézünk rá, hogy te ezt nem tudod. Hát gyerekkorod óta szívod magadba az evangéliumot. Hát még mindig nem vagy azon a megfelelő szinten, amin ugye már lenned kéne. És aztán így kialakul bennünk az is, hogy hát nem merünk kérdezni. Pedig nem kéne megleckésztetnünk a másikat, aki végre kérdez. Végre előre akar jutni. Végre tudni akar valamit. Nekünk nem a megleckésztetés kérdését adta az Úr a szánkba, hanem ha valaki már kérdez, akkor azért kérdez, hogy tanítson. És ez volt egyébként a zsidóknál a tematika a tanórákon. A diák kérdez, a tanár felel. A diák olyat kérdez, ami érdekli. És a tanár, a rabbi válaszol. És aztán látjuk azt, amikor Jézus 12 éves a templomban, és kérdez. Hát a kérdéseim már lehet gondolkozni, és elgondolkoznak a tanítók, hogy hogy lehet valakiben ennyi értelem, hogy ilyet kérdez. Szóval a kérdezőket böcsüljük meg. És ha nekünk van kérdésünk, akkor meg legyen bennünk talán annyi őszinteség, hogy merjük föltenni azt a kérdést. Látjuk azt Keresztelő Jánosnál, hogy ő Jézust kérdezi meg. Jézushoz megy, és ez talán olyan, amit meg is tanulhatunk mi is, hogy Jézustól lehet kérdezni. És ahogy látjuk Jézusnak a válaszait, olyan frappánsok, olyan jók. Én nem tudom, hogy ki tudna olyan jó válaszokat adni, mint amit ő adott. Fölteszik a jó kis csapda kérdést, hogy szabad-e a zsidóknak, szabad-e adót fizetniük a rómaiak felé. Olyan frappáns válasza van, de mindenhol, olyan jó válasza van Jézusnak. És itt is, amit látunk majd, olyan jó válasza van. Mi talán igen meg nemet várnánk, Jézus nem igennel meg nemmel válaszol. Merjünk kérdezni, talán a gyülekezetünkben is ezt kialakíthatnánk, ezt a magatartást, hogy amikor elmegyünk egymáshoz, meglátogatjuk egymást, akkor nem csak a hétköznapi dolgokról beszélgetünk, hanem merjünk kérdezni, meg merünk magunkról kérdezni, de ez azt jelenti, hogy kitárulkozunk, hogy azért foglalkoztat bennünket olyan kérdés, ami esetleg már azt gondoltad, hogy én már túl vagyok rajta. És úgy kimutatni azt, hogy kik vagyunk mi valójában, az talán nem olyan egyszerű. Sokkal könnyebb állarcot hordani és képmutatni, mutatni azt, hogy mi azért már sokkal előrébb vagyunk. Szóval egy Keresztelő János arról kérdez, amiről eddig tanított. És hogyha valaki arról kérdez, amiről eddig tanított, akkor azért a hallgatóságban már legalábbis elindul a fejvakarás, de lehet, hogy megéri. Lehet, hogy megéri őszintén kérdeznünk, őszintén gondolnunk arra, hogy talán azt is foglalkoztatja ez, akit én megkérdezek. És hogy együtt eljutni egy válaszra talán sokkal hasznosabb, mint egy föl nem tett kérdés, és élünk bele a világunkba, és igazából csak egy állarc van rajtunk. Aztán azt is megtanulhatjuk Jánostól, hogy ő nyíltan kérdez. Hogy ő nyíltan kérdez, nem úgy titokban, és azért fölmeri tenni ezt a nagy kérdését egy egész közönség előtt, hogy te vagy-e a Krisztus, vagy mást várjunk, mert azért gondoljunk bele, hogy azok, akik hallják ezt a kérdést, tényleg vakarhatták a fejüket, hogy eddig azt tanítottad, hogy ő az. Most meg őt kérdezed, hogy tényleg te vagy az. És mer őszintén kérdezni mindenki előtt. Igaz, hogy azok az emberek is majd aztán elgondolkoznak rajta, hogy tényleg ez így van? Hogy tényleg Jézus az? A fontos kérdésről kezdenek el beszélni. És ez a következő pont, hogy a fontos kérdésről. Ott van egy nyomorult helyzetben János, a börtönben, talán egyedül, nem tud úgy szabadon jönni-menni. De a legfontosabb kérdést teszi föl, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Nem azt kérdezi, hogy mikor döntik már meg a rómaiakat, meg mikor vonulnak ki, milyen politikai helyzet van, meg mit fog holnap vacsorázni, hanem a legégetőbb kérdést teszi föl. Én nem tudom, hogy szorult helyzetünkben milyen kérdések fogalmazódnak meg bennünk. Tényleg képtelen helyzetek vannak az életünkben, mindenkinek megvan a maga nyomorúsága és nehézsége, és hogy milyen kérdések fogalmazódnak meg akkor bennünk. És itt azt látjuk, hogy a legégetőbb kérdése a börtönben nem az, hogy mit fog enni holnap, és hogy mikor fog kiszabadulni, hanem hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Arra gondoltam, hogy tényleg lehet, hogy tele van a has, de hogyha ez a legégetőbb kérdés nincs rendezve az életünkben, akkor hiába van tele a has. Akkor hiába nem azon gondolkozunk, hogy na mit tegyünk. De az élet legfontosabb kérdése mégis az, hogy Jézus az-e, akinek mondta magát. Hogy Jézus az Isten fia-e. Hogy Jézus az, aki elveszi a világ bűneit. Ha ezt nem tudom pontosan, akkor hiába van tele a hasam. Akkor hiába van rendben úgy, ahogy az egész életem. Mert a legfontosabbat nem tudom, és bizonytalan vagyok. Aztán csak sok minden kapkodás lesz belőle, és bizonytalanság. Amikor János kérdez, és fölteszi ezt az égető kérdést, akkor nem az bolygatja, hogy milyen presztízsveszteség. Fú, most jól leszerepeltetem magam az egész emberiség előtt, az egész nép előtt, akiket én Krisztushoz vezettem, micsoda presztízsveszteség. Hanem az foglalkoztatja, hogy tényleg Jézus az-e, akinek mondta, akinek hirdette, és akinek mondta Jézus magát. Ez a legfontosabb kérdés. És aztán mi az a kiút, mi az a megoldás, amit itt látunk? Jézus válaszol, de nem úgy, ahogy mi azt szeretnénk sokszor. Azt várjuk Jézustól sokszor, hogy megmondja, hogy egyértelműen igen vagy nem. És Jézus nem igennel vagy nemmel válaszol. Ugye, gyakran ismételt kérdések. Föllapozzuk, ott a válasz, zseniális. És Jézusnál szinte soha nem látunk igent meg nemet. Ilyen egyszerű, gyakran ismételt kérdésekre adott választ. És most se azt ad. De mégis válaszol. Isten országában valahogy nem így működik, ilyen gyakran ismételt kérdések szerint működik a megtérésünk és a gondolkodásmódunk megválaszolása, hanem hát tényleg meg kell dolgozni azért a válaszért. Ugye az instant kávék, levesek, tészták idejében kicsit várnánk azt, hogy ugye szánkba rágják a megoldást. Sokkal egyszerűbb, ha valaki megmondja, ugye egyrészt sokkal egyszerűbb, ha valaki megmondja azt, hogy mondja el 12 miatyánkot, és meg van bocsátva, és el van rendezve. Csináld ezt, kelj föl reggel, például a Bibliát a kezedbe, és akkor majd minden rendben lesz. Tedd ezt, és élni fogsz. Ebben a világban élünk. És látjuk azt, hogy az Úr Jézus ebben az égető kérdésben nem egy igent vagy egy nemet válaszolt. hanem ennél sokkal összetettebb volt az ő válasza. A másik oldalon meg látjuk azt, hogyha valakinek megmondják, hogy ez a tuti, akkor hát általában ellenállás van. Ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy zöld, akkor én bennem már valami kívánkozik, nem az piros. Hát mindig pont az ellenkezője. Hogyha Jézus is ilyen gyakran ismételt kérdések szerint válaszolt volna, igen, nem, akkor egyből úgy gondolkozunk, nem, az pont az ellenkezője. És nézzük meg a mai nyomorúságban levő keresztény társaságot, hogy sokan azzal küszködnek, hogy jó, le van ott írva, meg van az írva, de azt nem úgy kell értelmezni. Pont az ellenkezője. És tele van a kereszténynek nevezett kultúránk is ilyen nyomorúságos helyzetekkel, mert valaki elkezdi mondani, hogy de az úgy van, hát ez nem úgy kell, ez nem úgy kell. És az Úr is ezért nem mondott talán soha egyértelműen igent, meg egyértelműen nemet, sőt, még azt is megtiltotta, hogy ha valaki világosan meglátta, hogy Jézus az Isten fia, hogy erről bizonyságot tegyen. Ott abban az időben. A tanítványainak határozottan megtiltotta, hogy bárkinek elmondják azt, hogy megdicsőült a hegyen, hogy látták Mózest és Illést, hogy meglátták azt, hogy ő az Isten fia, a kiválasztott, csak jóval később mondhatták el, jóval később írhatták le. Mert mindenkinek magának kellett meggyőződnie arról, hogy Jézus tényleg az, akinek Isten mondta, akinek János mondta, akinek ő magát mondta, és hogy az egyezik azzal az ószövetséggel, amiben Isten kijelentette az ő akaratát, és megprófétálta Jézus Krisztust, vagy a Mesiást. Mindenkinek meg kell küzdenie azért a válaszért. Nincs olcsó válasz. És talán ennek oka az is, hogyha valaki, vagy hát itt Jézus arra a kérdésre, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, azt mondta volna, hogy igen, én vagyok, akkor ma már megvan oldva, na de a holnapi nyomorúságban lehet, hogy nincs megoldva. És hogyha az ember megküzd azért a válaszért, akkor holnap már nem kell azért a válaszért megküzdenie. Akkor már megküzdött egyszer, és az a válasz már az övé lesz. Amit Jézus itt tesz, azt hiszem példaértékű, megint csak, és sokat segíthet nekünk is. Azt mondja Jánosnak, hogy nézd meg, mi történt. És akkor János vakarhatta a fejét, hogy nekem pont az a bajom, hogy szétnéztem, és megnéztem, hogy mi történik. És nem az történik, amit én vártam volna. De Jézus megint azt mondja, hogy nézd szét, és akkor idéz egyet, vagy utal az Ószövetségben Ézsaiás prófétának a könyvére, az Ézsaiás 35-re, hogy adok neked egy másik szemüveget, most ezzel nézd. Egyezik-e azzal, amit az Isten előre megmondott? És most a hosszabb szakaszt szeretném felolvasni, amikor Izrael fogságban van, a babiloni fogságban, és Isten megígéri a szabadítót. Azt olvassuk az Ézsaiás 35-ben, hogy meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűnek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten és megfizet, már hogy a titeket elnyomoknak, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, ugye itt figyeljünk, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és patakok erednek a pusztaságban, tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és kákaterem. Ezek az igék prófétai igék voltak. És a Mesiásról szólt, hogy eljön majd a szabadító, eljön majd az Isten szolgája. És ezek az igék, ezek most teljesednek be. Mondja ezt keresztelő Jánosnak. Most nem akarom az összes dolgot végigvenni, nagyon izgalmasak volnák, csak hármat hadd emeljek ki, hogy a vakok szemei megnyílnak, János 9-ben olvasunk egy vakon született gyógyulásáról, aki szemeket kap. És akkor ott elhangzik az a mondat, hogy na ilyet még senki nem látott, ember emlékezet óta nem történt, hogy valaki a vakon születettnek a szemei világát megadja. A másik a leprások. Gondolom, legalább kétfajta lepra van, úgy tudom, hogy kettő, és gondolom, hogy ez az a fajta lepra, ami gyógyíthatatlan. És ilyenről nem nagyon olvasunk. Olvasunk ugye Mirjám esetét az Ószövetségben, a kivonulásnál, aztán olvasunk Naámánnál, de embernek, az ilyen tisztátalan embernek a megtisztulásáról nem nagyon olvasunk, ez mesiási csoda volt. És a süketek hallanak. Volt egy süket néma, akit Jézushoz vittek, és ez is van egy ilyen jó könyv, aminek a három mesiási csoda a címe, ezt érdemes elolvasni. Abban is olvasunk, vagy hát abban olvasunk arról, hogy egy süket embernek a meggyógyítása miért mesiási csoda. Mert akkor az emberek úgy gyógyítottak, még az ilyen szellemekkel megszállott embert is, és megkérdezték, mi a neved. És ha az megmondta, hogy mi a neve, elég jó, akkor ki lehetett tűzni. Na, de hogyha nem tudják, mi a neve, akkor hogyan szólítsák meg? És a némának nem tudják a nevét. És Jézus nem azt kérdezi, hogy mi a neved, hanem csak meggyógyítja. És ez egy mesiási csoda volt. És kedves keresztelő János, csak vesd össze az Ószövetséggel, a proféciával azt, amit látsz. Ezt a szemüveget vedd föl. Az igének a szemüvegét. Az Isten beszédének a szemüvegét. És akkor mindjárt összeállnak a dolgok. És Jánosnak bizonyságot tettek arról, hogy mi történik, de akkor egy más szemüveg volt rajta. És Jézus egy új szemüveget ad neki, az Isten igényének a szemüvegét, és ezzel mindjárt összeáll a kép. Jézus emlékezteti az igére, az Ószövetségre. És akkor gondolkozhatnánk, hogy miért nem tudta János az igét? Na, tudta, azért lehet emlékeztetni. Ha nem tudja valaki az igét, akkor nem lehet rá emlékeztetni. Ezért kell ismernünk Isten igéjét, hogy majd aztán eszetekbe juttathassa a Szentlélek az ő igéjét. És emlékezteti arra, hogy mi van megírva. Hogy előre mi volt megírva. Proféciaként mi volt megírva. És hogy ne csak a fizikai dolgokat, a nyomorúságos helyzetedet nézd, hanem azt a dolgot, ami meg van írva Isten igéjében. Ez egy új szemüveg, vagy egy másfajta szemüveg, nem csak a fizikait látjuk, hanem a szellemit sokkal inkább, amire igen nagy szükségünk van. És milyen jó, hogy ilyen kegyelmes Istenünk van, aki látja, ismeri a határainkat, meg ismeri azt, hogy milyen helyzetben, milyen nehézségben vagyunk benne. És nem azt mondja, hogy megoldom egy pillanat alatt, hanem tényleg olykor nem oldja meg. Jánost nem vitte ki a börtönből, de mégis abban a nyomorúságos helyzetben egy olyan szellemi látást adott neki, ami én meg vagyok győződve arról, hogy Jánosnak nagy segítség volt, helyreállt. Neki elegendő volt az. Amikor elbizonytalanodunk, hogy még mindig Isten velünk van-e, akkor nem a körülményeket kell feltétlen megváltoztatni, nem kell lecserélni az öregecskedő feleséget, nem kell a munkahelyet feltétlen megváltoztatni, nem kell a testvériséget kicserélni, hanem Istennel kell olyan helyzetbe kerülnünk. Sajnos nyomorult helyzetben vagyunk, mert tényleg olyan életet élünk, vagy olyan kultúrában élünk, hogy minden érvre jön egy ellenérv. Hát amit mondtam, hogy valaki azt mondja, hogy zöld, én egyből pirosat kiáltok, ebben élünk. De keresztelő Jánostól legalább azt megtanulhatjuk, hogy nem hozott ellenérveket, nem olvasunk erről, hogy hát ez mégse úgy van, van másik ige is, nem így kell érteni, sok mindent lehetne mondani, hanem elfogadta. Elfogadta azt, hogy az az Ószövetség, az az Isten igéje. És tényleg az Úr is nem úgy viselkedik, mint ahogy keresztelő János elvárta volna, meg ahogy mi elvárnánk, és nem oldja meg az összes problémát, és nem oldja meg sem a börtön problémáját, nem is látogatja meg, és sőt, még direkt el is megy arról a vidékről az Úr Jézus, és nem gyógyítja meg az összes beteget, és nem gyógyítja meg az összes sántát, és az összes ördöngöst, és az összes vakot, és tényleg nem old meg mindent, de azt, amit tesz az Úr Jézus, az egyértelműen mutatja azt, hogy ő az Isten fia, akit megígért Isten ebbe a világba, aki elveszi a világ bűneit. Úgy beszélt János róla, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, vagy más fordítás szerint, aki hordozza, aki eltávolítja, vagy aki eltörli a világ bűneit. És lehet, hogy nem oldja meg az összes börtönös problémámat, az összes nyomorúságomat, de ez mégis meggyőződésem lehet, hogy viszont Jézus az, akinek kijelentette magát, akinek az Ószövetségben is olvassuk, és nekünk már könnyebbség az, hogy itt van az Új Szövetség előttünk, az Új Szövetségben pedig egészen egyértelműen már le van írva sok minden, és ez nekünk már nagy könnyebbség, nem olyan nehéz, mint az Ószövetséget olvasva csupán, hogy Jézus tényleg az, aki hordozta a világ bűneit, aki eltávolítja, és aki eltörli a világ bűneit. Itt van Isten igéje, itt van ez a mondat is, de keveset ér, hogyha csak föl van téve a polcra, hogyha nem töltjük le az internetről, vagy nem olvassuk, ha csak engedjük porosodni. Nem csak azt kell tudnunk, hogy van Isten igéje, hogy Isten elküldte az ő fiát a világba, nem csak azt kell tudnunk, ugye, hogy az Úr Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, hanem az a lényeg, hogy ez személyessé váljon, hogy az én életemben is igaz ez. Lehet, hogy nem oldja meg minden problémámat, akkor sem oldotta meg, még Jánosét sem oldotta meg, de mégis meg lehetek győződve arról, hogy az Úr Jézus az én bűneimet is maga vitte föl testében a fára, és ő az én megváltóm, és ő maradéktalanul teljesítette azt, amit Isten elvárt tőle. Nem az én elvárásaimat, de az én szükségeimet maximálisan betöltötte. Az, amit az igében olvasunk, az valóban igaz őre nézve is. És az Úr Jézus az élet kulcsa, hozzá pedig az ő igéjén keresztül lehet menni. Ugye négy küllős kerék, aminek a közepe az az Úr Jézus, és aztán fölfele-lefele az ige és az imádság, kifele két oldal pedig a közösség, az emberekkel való közösség, gyülekezetben és gyülekezeten kívül. De a közepe az Jézus. Onnan indul ki az élet, onnan indul ki minden, és mondom, hiába van tele a has, hogyha ez a kérdés nincs a helyén, akkor sok minden nincs a helyén. Ne porosodjon Isten igéje. És az a fontos tényleg, hogy magunkra értsük. És hogy legyen mit magunkra érteni, ugye olvasni kell, hogy aztán Isten igéje elő-elő kerülhessen az adott szituációban. Ismernünk kell ahhoz, hogy a Szentlélek majd elő-elő tudja azt hozni a elrejtett kamráinkból, amikor tényleg azzal vagyunk tele, hogy mi történik velem, mi történik a világgal, mi lesz velem holnap, vajon lerohannak-e a szomszéd országból. És olyan jó volt a bevezetőben azt hallani, hogy ugye nekünk egész jó helyzetünk van, de akik tényleg a háborúból menekülnek, és semmiük nincs, azok azt mondják, hogy mindenhol otthon lehetek. Mert Jézus velem van ebben a nehéz helyzetben is. Isten pedig majd engedi megérteni az ő igéjét, amit olvasunk, amit nem engedünk porosodni. Ebben a reménységben imádkozzunk most. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy nem elzártan a mennyek országában uralkodsz, hanem elküldted a te fiad a te világba, hogy mi olvashatjuk az írott igét, hogy ismerhetünk téged, engeded magadat megismerni. Köszönjük neked, hogy tudatni akartad velünk a te akaratodat, tudatni akartad velünk, hogy mi az élete, a élet legfontosabb célja, és te látod, hogy hányszor van még mindig problémánk azzal, hogy miért élek még, miért élek ilyen helyzetben, miért van ennyi nyomorúság az életemben. Jó lehet, sokakkal foglalkozol, sokaknak az életét könnyebbé teszed, sokaknak adtál gyógyulást, szabadulást, megoldást, de talán sokszor érezzük úgy, hogy velem nem foglalkozol, velem nem törődsz, az én életem nem olyan fontos neked. Megvalljuk neked ezt a hitetlenkedő, kétkedő kérdésünket is, a mi szívünk állapotját, hogy nem bízunk még mindig eléggé benned. De megvalljuk neked azt is, hogy sokszor úgy olvassuk a te ígédet, hogy átszaladjuk, elolvassuk, hogy letudjuk ezt a kört, ezt a kötelességet, sokszor kötelesség az nekünk, és nem az életnek forrása. Könyörülj rajtunk, hogy úgy vegyük azt magunkhoz, mint ami valóban életet tud adni. Köszönjük neked, hogy te adod, segíts azt elvenni, megérteni. Köszönjük neked, hogy sokan vagyunk így, akik már gyermekkorunk óta szívhattuk magunkba a te igédet, és ezért van, amiből élhetünk, van, amit megjegyeztünk, van, amire emlékeztethetsz bennünket. És kérünk, hogy segíts, hogy ne lankadjunk meg most sem, fölvenni a te igéd szemüvegét, és úgy körbenézni. Úgy látni magunkat, úgy látni téged, úgy látni a velünk történteket. És kérünk azokért, akik elbizonytalanodtak, hogy te erősítsd meg őket, de add azt a magatartást is belénk, hogy elfogadjuk azt, ami a te igédben egyértelműen le van írva. Segíts elfogadni, elvenni tőled azt, és ráállni a te igédre. És segíts, hogy ne csak ének közben mondjuk azt, hogy mindenünk a tiéd, és téged magasztalunk, és követünk, hanem a hétköznapokban is így valljuk ezt, és így tegyük azt. Köszönjük neked, hogy a te lelkedet adtad belénk, hogy tudjunk neked engedelmeskedni. Hogy a te lelkeddel győzöl meg, hogy Isten gyermekei vagyunk. És kérünk azokért, akik megfáradtak, akik betegségben vannak, vagy egyéb nyomorúságban, nehézségben, akik kilátástalan helyzetben vannak, akiknek nincs emberileg a problémájukra megoldás. Kérünk, hogy mégis te győzd meg őket a te igéddel, a te szavaddal. Köszönjük azokat a testvéreinket, akik annyiszor bizonyságot tettek már arról, hogy ahogyan te kihúztad a nehézből, ahogyan te adtál a lábuk alá biztos talajt, akkor is, amikor nem változott meg sem az egészségi állapotuk, sem talán valami más probléma az életükben. Így köszönjük neked a zsoltáros szavait, aki sokszor írja azt, hogy milyen nyomorúságban van, és ha nem is változik meg a környezete, de mégis elfogadja azt, aki te vagy. Szeretnénk mi is megelégedni a te személyeddel. Szeretnénk, hogyha ez újból és újból megerősíthetne bennünket, és így tudnánk tovább menni útunkon örömmel. Kérünk a betegekért, kérünk a gyermekeinkért, akik a te evangéliumodat hallják, hogy a szívükbe hasson és gyümölcsöt teremjen a te igéd. Kérünk valahányszor megnyitják a te igédet ebben az országban, és a gyülekezetünkben ott munkálkodjon a te beszéded. És kérünk a mi népünkért és népünk vezetőiért, hogy add a te igédet az ő szívükbe, és az vezessen bennünket is mindennapokban. És kérünk, hogy ha tudjunk örülni mindannak a jónak, amit te adsz, és ha tudjunk örülni a te igédnek akkor is, amikor nem egészen egyértelmű, olyan nehezen kell megbirkóznunk vele, amikor valamit talán olyat adsz, ami helyre akarna igazítani bennünket, segíts mindazt elfogadni tőled. Hadd tartsuk a te igédet minden nap a szívünkben, és forgassuk a szívünkben úgy, ahogy Mária is tette, habár nem értette meg minden szabadat. Támogass bennünket az engedelmesség lelkével. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem hagytál el bennünket, hanem velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Amen.